Vándorévek, Szénási Sándor műsora.
Egy rendszerváltás után pár céltudatos év és annyi lejtmenetet követően lesz a feljebb ebben az országban.
Vándorévek.
Ki milyen utat járt be az elmúlt évtizedekben? Jó napot kívánok! Aki itt van velünk, Józsa Márta, a Klubrádió szerkesztő műsorvezetője.
Didergős, jó napot!
Amikor ebben a sorozatban néhány fejezettel előbb Gáspárik Attilával, erdélyi rendező íróval csináltam egy felvételt, akkor ugye arról volt szó, hogy az erdélyek, az erdélyi magyarok hogy látnak bennünket, főleg az elmúlt 15 évben, és Mártával meg azt tudjuk megbeszélni, hogy aki áttelepült, az hogy találkozott, vagy ütközött éppen a magyarországi valósággal. Egy nagyon különös nézőpontból azt írod valahol magadról, hogy szemüveget viselek, amely mögül egy csintalan gyerek kacsingat derűsen a véres romokra. Ez ugye a jelen, az állandó jelen. Ebből adódóan a világra többnyire jókedvűen nézek, és azt többnyire viszonozza. Úgyhogy igazából a derű perceit fogjuk számlálgatni, ha jól értem.
De hát nem így ismersz, tehát gyakorlatilag megpróbálok minden helyzetből kihozni a legjobbat, és én azt gondolom, hogy aki így megpróbálja szemlélni a történelmet, annak a jelenkori eseményeit, annak nem lehet más nézőpontja, mint hogy megpróbáljon benne valami optimizmust megtalálni, vagy valami olyasmit, ami a múltból a jelenből a jövőbe, nem tudom, hogy valamerre erre tekerget, vagy csak egyszerűen ilyen a habitusom.
És a másik, ami föltűnt veled kapcsolatban, ugye mi elég sokat dolgozunk együtt, az a tűrőképességed, mondjuk az én természetemmel kapcsolatban. Bár volt olyan eset, amikor majdnem fölálltál és hazamentél, ugye? De aztán valahogy mégiscsak maradtál, és találtam egy mondatot erre tőled, hogy azért azt nagyon keményen megtanultam Romániában, hogy az ember számoljon 10-ig, mielőtt kimondja azt, amit gondol.
Nem biztos, hogy Romániában tanultam meg. Én egyébként egy 4 generációs nagy családot vezetek tulajdonképpen a magam nemében. Azt szoktam mondani, hogy ha Napóleon egyedül nevelt volna föl 3 gyereket, akkor nem veszített volna el egyetlen csatát sem, mert megtanulta volna, hogy hogyan kell valahogy úgy viselkedni, hogy akkor mindig valamire még számítunk, ami nem várható, ami még történhet, és ez egyébként így van a szerkesztői munkában is, hogy mindig történhet még valami, mindig valamit hirtelen meg kell oldani. De hát ezt te is tudod, ez egy ilyen szakma.
1983-ban jöttél át, ugye?
Így van, április 22-én.
Két kérdés vonatkozik erre a dátumra, hogy mi előzte meg. Ugye volt egy némiképpen, amit szeretsz leértékelni, persze egy fajta ellenzéki tevékenység a romániai föld alatti irodalom terjesztésével kapcsolatban, és van egy következménye, a magyarországi valóság, amiről majd beszélni fogunk. Szóval miért írod, vagy jelzed interjúban, amiket adtál, hogy nem kell eltúlozni ezt a dolgot, volt, amikor a Securitate bevitt, volt, amikor megvertek, volt, amikor nem. Az a baj, hogy akik igazából szerkesztették, csinálták ezt a műfajt, azok vagy meghaltak, vagy nem beszélnek.
Vagy másról beszélnek. Én egyébként a saját szerepemről szoktam így beszélni, tehát azt nem akarom fölértékelni. Én akkor egy 20 éves, 19 éves, 20 éves lány voltam, aki valamilyen oknál fogva bekerült azok közé, akik nálamnál egy pár évvel azért idősebbek voltak, mondjuk egy 10 évvel. Ott az egyetlen romániai magyar személyzet elkészítéséről van szó, ez az Ellenpontok című. Ezt úgy képzeljük el, hogy nagyjából pár példányban jelent meg, és ahol terjeszteni lehetett, az részint a Szabad Európa, ami rendszeresen felolvasta, részint pedig néhány példányt kellett bedobálni ide-oda-amoda, több egyebek mellett a magyar konzulátus épületébe is. Ez együtt járt azzal is, hogy mit tudom én, az ember hozta-vitte a kéziratokat, de gyakorlatilag nem feltétlenül tudta, hogy mi van bennük. Mert hogy nyilván a konspiráció természete olyan, hogy megpróbálja megkímélni az ebben résztvevőket attól, hogy tudja, hogy mi van. Aztán természetesen nyilván a Securitatéhez várható volt, hogy lecsapott a történetre. Ott 3 ember vállalta név szerint a szerzőséget. A közvetlen környezetem az olyan 8-10 ember volt, de az első körben hetünket tartóztattak le, akik vagy tudtak egymásról, vagy tudtak a dolgokról, vagy sem. Az érdekesség egyébként a történetnek az, hogy teljesen szétfejlődtek azok az emberek, akik nevüket vállalták, és a bátorságokat is oda tették hozzá. Az egyik a Szőcs Géza volt, akit szerintem nem kell bemutatni a rádióhallgatóknak, ő az, aki már nem él. A másik az Ara Kovács Attila, aki a DKEP képviselője volt, nemrég vonult vissza. A harmadik pedig az a Tóth Károly, aki az országból való kiüzetés után most Göteborgban él. Azt hiszem, hogy azóta is munkanélküli, és érdekességképpen ő volt az, aki elkezdte az emigráns sajtóban az Imre kertészezést, Kertész Imre Nobel-díja után, úgyhogy azt kell, hogy mondjuk, hogy meglehetősen szétfejlődött ez a társaság.
Szóval egy 18-19 éves lány, akit, ha jól tudom, konkrétan kiutasítottak Romániából, tehát nem egyszerűen megszöktél, és valami zavar van-e körül, mintha te úgy tudtad volna, hogy mindörökre, aztán előkerültek papírok, hogy csak idézőjelben 10 évre ültek el, de ez már mindegy volt. Szóval megérkezik egy 18-19 éves lány, szegényen gondolom.
Akkor pénzed, már 21.
Már 21, jó. Sok pénzed nem volt, és akkor körülnézel egy olyan világban, ahol, ahogy egy interjútban mondod, sokkal kisebb a kukorica, mint Erdélyben. És itt más növényekkel kapcsolatban is minden olyan kisebb, miközben ez egy mégiscsak nagyobb hely, mint Erdély. Szóval valami idegenszerűség csapott meg, és ebben az interjúban az emigráns szó elő is kerül. És azt mondod, vállalod is, csak egy szempontból nem, hogy nem zárkózol be az erdélyi eltávozottak közé, tehát nem kizárólag erdélyek között élsz.
Abszolút nem. Egyébként hozzáteszem, hogy Erdély 103 ezer négyzetkilométer, miközben Magyarország 93 ezer négyzetkilométer, és valóban az eltérő mezőgazdasági kultúra miatt a kukoricából és a napraforgóból is egyébként kisebb fajtákat termesztenek Magyarországon. Ez csak azért érdekes, mert feltűnő volt, hogy átléped a határt, és hirtelen más lesz a mérete ezeknek a dolgoknak.
Hát akkor mi vagyunk az öcsi hozzátok képest, ugye, területileg?
Hát én nem hiszem, hogy ebbe különösebb konkurenciát kellene felfedezni, szóval nem tudom. Az, hogy én Magyarországra eljöttem, meg hogy kiutasítottak, meg hogy hontalan útlevéllel, ez számos nehézséget okozott egyébként az első néhány évben. Amit a szegénységre mondtál, az volt a szabály, hogy mindenből 6 darabot lehet hozni, tehát egy hátizsákkal jöttem, ő volt 6 bugyi, 6 póló, 6 zokni, és így tovább, pulcsi, nem tudom én. És gyakorlatilag nem csak, hogy mondjuk könyvet nem volt szabad hozni, hanem iratokat sem. Ez aztán sok bonyodalmat okozott, amire a magyar állama mondjuk román születési...
Hát a irat nélkül hontalan voltál, nem?
Hontalan voltam, de például a születési anyakönyvi kivonatra az embernek szüksége van, de azt sem volt szabad áthozni, hanem azt néhány év alatt kikérte a magyar állam a román államtól.
De nem voltak boldogok, ma úgy értem a magyar állam részéről, ezek szerint.
Nem, egyáltalán, amikor megkaptam ezt a hontalan útlevelet, ez januárban volt, akkor... elmentem a magyar konzulátusra. A magyar konzult egyébként személyesen ismertem társaságból, és mondtam neki, hogy segítsen abban, hogy kaphassak magyar vízumot, ugye ehhez magyar vízum kellett, hogy beutazzam ide. Megkérdezte, hogy milyen alapon szeretném, mondtam, hogy engem itt üldöznek. Megkérdezte, hogy hány éves vagyok, mondtam, hogy 21. Megkérdezte, hogy miért az elmúlt 21 évben nem üldözték, akkor mi a különbség, akkor miért adnánk magyar vízumot. Úgyhogy már néhány nappal voltam azelőtt, hogy lejárt volna a 6 hónapos román vízumom, amikor mégiscsak megadták egyébként magyarországi ismerősök cimborák azt hiszem közbenjárására, hogy bejöhessek Magyarországra, ahol hetente kellett hosszabbítanom a tartózkodási engedélyemet. Először az IBUS-nál, mint a turista lennék, és később pedig a hírhet KEOK-nál a külföldieket ellenőrző országos központi hivatalnál.
A magyar rendszer úgy közelt téged, mint egy bajkeverő? Tehát tulajdonképpen azért voltak ilyen ellenségesek?
Volt egy olyan narratíva, hogy Tamás Gazsiból egy is elég, nem mint hogyha hozzá akarnám magam hasonlítani szellemi szempontból, de minden esetre Gazsi az jó pár évvel ezelőtt jött át, és akkor már lehetett tudni, hogy a rendszer szempontjából diverzánsként működik.
Hát az elkövetkező évek, amennyire én tudom, eléggé megdobáltak téged, mert szeretél volna egyetemen tanulni, ebből először egy főiskola lett, aztán nagy nehezen. A Pécsi Egyetem, ugye?
Az már nem volt nagyon nehéz, mert akkor már ismertek a tanáraim.
Úgyhogy azt elvégezted, és akkor mi lettél, népművelő?
De az még a főiskola, valóban van egy főiskolai népművelő diplomámban, nem találom, szerintem valóban elvesztettem az évek alatt. Az első 2-3 évben arról volt szó, hogy bennmaradok az egyetemen, és ott a nyelvészet tanszék körül van, amiket csinálok, voltam is ott óraadó, de egyrészt ez nekem egy kicsit statikus volt, másrészt akkor már megvoltak a gyerekeim, és azt láttam, hogy ha nem tudok elmenni hosszabb időre külföldi ösztöndíjjal, vagy valamire, akkor nem tudok komolyan labdába rúgni. Kicsit untam is, vagy azt hittem, nem éreztem magam jobbnak ebben a dologban, és akkor megláttam egy hirdetést a Dunántúli Naplóban, amiben televíziós műsorvezető szerkesztőt keresnek.
És akkor illeti a tévés?
Volt egy pályázat. Mi ugye 60-an voltunk, vagy nem tudom én hányan, és azt sikerült megnyernem.
És aztán ugye fölbukkan majd az életedben Baló György, róla majd beszélünk egy kicsit. Tehát végén tulajdonképpen legalábbis most ebben a szakaszában az életednek rádiós vagy.
Így is kezdtem.
Ami a magyar országi valóságot illeti, volt egy megjegyzésed ezzel kapcsolatban, de ezt azt hiszem, hogy Tamás Gáspár Miklós is mondta nagyon ironikusan, hogy Kolozsváron nagyon sokat röhögtek azon, hogy Magyarországon hogy kezelik Erdélyt, ez ugye ez a csodavilág. Kicsit ilyen Móricz Zsigmondos azért a dolog. Miközben, amit te mondod, nagyon kevés dolog igaz abból, amit így illúziókban összehordtunk Erdélyről. Először is nem volt az olyan nagyon multikulturális közeg, amiben mozogtatok, de például nem tudtál elég jó románul, tehát folyton magyarok között voltál, és gondolom magyarok jó részére ez igaz volt. Másrészt pedig a tordai országgyűlés, ami arról híres, ugye, hogy a vallási toleranciát hirdette meg, hát ez nem volt egészen mindenre kiterjedő. Ezt így elmondtad, így Magyarországon szembesítetted a ütteniéket az illúzióikkal?
Hát először is írtam erről egy könyvet, amivel megpróbáltam dekonstruálni azt az erdélyképet, amit él a magyarországiakban él a dologról. Egyébként a tordai országgyűlésről egyszer, nem is tudom, talán a Literán írtam, vagy beszéltem erről, hogy elmondtam, hogy az ugyan a tolerancia fellegvárának tartják, de lényegében kimaradtak belőle mondjuk a románok, a zsidók, mondjuk az ortodox egyház, tehát az egyházi toleranciából. És utána írt egy levelet nekem Bárdi Nándor, az MTA Kisebbségtudományi Intézetének kutatója, aki mondta, hogy ez bennekem nem volt igazam, és mondtam, hogy de igen, az én igazságérzetem meg minden, és azt írtam, hogy a kor szellemében ez rendkívül toleráns dolog volt. Mondtam, hogy jó van, de nem mindegy, hogy mit mondtam a Literán. Azt mondta, hogy addig mindegy, ameddig valamelyik doktorandusz hallgató nem rád hivatkozik.
Az illúziók mellett azonban azzal kellett szerintem szembesülnöd, amennyire én emlékszem erre a korszakra, hogy és erről nem tehettek az emberek. A magyarországi magyarok nagyon keveset tudtak az erdélyi magyarokról. Egyszerűen el voltak zárva tőlük, és ezt két rezsim végezte el, hogy a Ceausescu rezsim, meg a Kádár rezsim. Kádár, akinek az volt a politikája, hogy nem kell összeugrani a Ceausescuval, mert akkor az ottani magyaroknak lesz rosszabb. Azt mondta, hogy 5 perc alatt össze tud veszni vele, de hát aztán majd az elvtársak lássák a következményeket, ami zártságnak következtében kialakult egy ilyen nem tudom viszony. És ezzel nyilván találkoznod kellett. Én egy dologgal találkoztam Moszkvában, valami bárban, egy erdélyi delegáció, vagy román delegáció volt, és egy erdélyi magyar odaült hozzám, és azt mondta, hogy mikor jöttök már? Én szinte semmit nem tudtam Erdélyről. De belém villant, hogy ő azt gondolja, hogy a magyarok, mármint a magyarországiak elindulnak egy hadsereggel, és visszafoglalják Erdélyt. Szóval én semmit nem tudtam neki, meg illúzió voltak arról, hogy mi lesz. Hát így nehéz volt.
Mindenképpen nehéz, de azért, amikor én voltam már tinédzser, ugye ez a 70-es évek vége, 80-as évek eleje, akkor már történtek dolgok. Például az, hogy azok a magyarországi ellenzékiek, akik nem kaptak nyugat-európai útlevelet, mondjuk Heller Ágnesék, ők elkezdtek járni Erdélybe. Ott Bretter György filozófushoz, meg egyébként Tamás Gazsihoz is gyakran megfordultak, erről egyébként bővebben lehet olvasni Kőbányainak a Bicikliző majom című könyvében, amelyet Hellerrel ott több fejezet is végzett, ott több fejezet is foglalkozik ezzel. Tehát egyfelől számunkra azért az nem volt újdonság, hogy megjelennek időnként a magyarországiak. Volt egy másik vonatkozás is, Ilia Mihály tanár úr a szegedi magyar irodalom tanszékről kimondottan ösztönözte a tanítványait, hogy látogassák meg azokat az ismerősöket, akikkel ő levélben így ugyanúgy tartotta a kapcsolatot, többek között azok az irodalmi körök is, ahova én jártam, a Kolozsvári Gál Gábor és a Nagyváradi Ady Endre irodalmi kör, tehát innen is voltak ismerőseink, és az én tinédzserkorom egybeesett azzal, hogy a magyarországi számészdátok, a beszélős, a többi bejutottak Erdélybe, ami azt jelentette, hogy mindig voltak olyan emberek, ez tetszeni fog neked, egy Arany Laci nevű srác, aki akkoriban műtős fiúként dolgozott, úgy csempészte be a számészdátokat, hogy rátekerte a karjára, és begipszelte műtős lévén, és úgy hozta be, de rengeteg csempésztori és egyéb fajta történet van, tehát nekünk már igazán voltak kapcsolatrendszereink a magyarországi korosztály fene, és ennek is köszönhető, hogy amikor én idejöttem, akkor végül is nem egy vákuumban, hanem barátok közé csöppentem be.
De ez egy értelmiségi közeg volt, mert ugye
nyilván, persze.
Ez, igen. Tehát nem a hétköznapi emberek.
Nem, de hát azért Kolozsvár az egy középváros, egyetemi város, sok egyetemmel, nincs olyan messze határtól, Nagyvárad meg ma határon van, tehát és a két város között az átjárhatóság állandó volt.
Teltek az évek, és ugye eljött a romániai forradalomnak, vagy micsodának az ideje, ugye ez, erről sok vita van, hogy tulajdonképpen az egy pucs volt, amiben, ha mondjuk lefordítjuk a mai helyzetre, akkor mondjuk a venezuelai elit megpucsolta most egyre több dolog szól erről a saját elnökét, hogy mentse a bőrét, tehát beáldozták az ő akkori Madurójut, ugye Ceausescut, és átvették a hatalmat szépen, ami nem nevezhető igazából komolyan forradalomnak.
Hát és ugyanaz a rendszer nevelte ki, gyakorlatilag igen. Ugyanahoz a rezsimhez tartozott igen. Az elnök, persze, mint Iliescu.
Csak hát az emberek, akik ebben részt vettek, ők forradalomnak érezték, látták. Temesvárot meg máshol, ahol azért a Szekú lőtt.
Nyilván, és egy csomó helyen ápolják is ennek az emlékét meg minden, úgyhogy szerintem én nem vitatnám el a forradalmároktól, hogy ők forradalomba vettek részt.
Igen. Hát akkor marad egy, hogy mondjam, csak kettős természetű történet.
Hát nyilván, de nem egyedül van egy a földön.
Szóval, ezt hogy élted át?
Az én édesanyám és az öcsém, ők 89. december, azt hiszem 20-án lépték át a határt, mert hogy én már itt voltam, és ugye ki voltam tiltva, hogy azt említetted, a húgomat is valahogy kimenekítettem, és ő nekik akkorra sikerült megtalálniuk, vagy megkapniuk azt az útlevelet, akkor már minden le volt zárva, a vonatok közül egy-egy közlekedett, még ők talán az utolsó vonattal jöttek el, lehet, hogy nem is 20-án, hanem 21-én Ceausescu bukása előtt. A nemzetközi sajtót már egyáltalán meg senkit sem engedtek be Romániába, úgyhogy ők nagyjából ketten utaztak a vonaton, úgyhogy ott állt sorba az egész világsajtó, és az öcsém mindenkinek elmondta, hogy ez egy kamu, hogy Ceausescu örökké így fog élni, hogy Ceausescu örökre uralkodni fog, nem kell bedőlni mindenféle híreknek, aztán két vagy három nap múlva boldogan az orra alá dörgöltem, hogy mekkora tévedtél. De egyébként belülről valószínűleg nem látszott, és azért kívülről is nehezen volt elhihető, hogy ez tényleg egy 3-4 nap leforgása alatt, hogy megfordul.
Azt is mondod valahol, hogy időnként megnézed azt a felvételt, ami ez a, hát én a pernek nem nevezném, ahol a Ceausescu rendszer elitje szembesíti Ceausescut a bűneivel, már nem az elit saját bűneivel, hanem a főnök bűneivel.
Nem tudom, hogy az elit volt-e egyébként, szerintem, aki arra járt.
De ennek ugye csak egy része volt meg először, csak a Ceausescut és a feleségét mutatták, utána kiderült, hogy volt egy kamera, amelyik viszont a vádlódak is vette. Melyik verziót nézed, ha nézed?
Nagyon sok összefoglaló van most már erről, de engem egyébként az érdekel ebben a történetben, hogy mennyire volt ez hatékony, hogy szabad-e ezt csinálni, tehát egy bűnösnek is megvan az emberi méltósága, egyrészt a kamerák előtti kivégzés, másrészt pedig mindenkinek azért jár szerintem egy tisztességes igazságszolgáltatás. És nagyon sokszor jut eszembe, azt hiszem, hogy te jól ismerted, Deák Istvánnak hívják, Kanadában élő professzor, akinek olvastam egy tanulmányát.
Nem Amerikában élt?
Hát Kanada is. Lehet, hogy az Egyesült Államok, nem tudom, hogy Kanadára emlékszem, de a tárgy szempontjából teljesen lényegtelen, hogy a Nürnbergi per volt az egyetlen olyan, amelyik valamilyen szinten megtisztuláshoz vezetett az adott ország bűneihez képest, és pedig azért, mert meggondoltan törvényszék előtt és az ország lakói ismerték el, vagy ítélték el a bűnösöket. Ezt egyébként nem Románia kapcsán írta, hanem a hágai perek kapcsán. Az ő Hágát tartja gyakorlatilag egy ilyen szempontból nem hatékony dolognak. Én ezt a Ceausescu kivégzésről is azt gondolom, hogy nagyon látványos volt, és így tovább, de alapvetően megmozgatta az emberben részint a remélt jogrendszerben való hitet, részint pedig az emberi méltóságba vetett bizalmat.
Nem merült fel benned, hogy akkor itt olyan változások lesznek, hogy érdemes visszamenni a gyerekkorba?
Nem merült fel, mert egyrészt már akkor megvolt az én három gyerekem, illetve még csak kettő volt meg, de a harmadik már úton volt, amikor volt ez a forradalmi hevület, még miért megkérdeznéd, hogy miért nem mentem, akkor rögtön haza, hát ezért, csak márciusban mentem majd, de hogy én azt gondolom, hogy én Magyarországon jól tudom magam érezni, egy csomó dolog érdekel, és ugye én Pécset jártam egyetemre, tehát az egyetemi közegem is már itteni volt, és én nem tartozom azok közé, akik az erdélyi múltat tartják az egyetlen fontos dolognak az életükben. Én már jóval többet éltem itt, mint ott, és ebben a magyarországi világban is azt gondolom, hogy egy csomó dologban van helyem. Tehát én régebben nagyon kevésszer beszéltem, és még engedj meg egy mondatot arról, hogy én erdélyi vagyok. Ez igazából itt a Klubrádióban kezdtem el erről beszélni, és soha nem akartam dolgozni a Duna TV-ben. Mindig saját jogon akartam érvényesülni, és nem azzal, hogy honnan jöttem, és így tovább. De és elszoktam már attól, hogy időnként elküldenek az ilyen-olyan román anyámba, most például előfordul, hogy a hallgatók kommentjeibe benne van. Tehát van az a közeg, amelyik számára az erdélyi, az az Orbánék által túltámogatott, korrupt, nem tudom én, és mindenképpen a Fideszre szavazó ember, és ettől nem lehet őket eltántorítani. Tulajdonképpen én Dafke vagyok erdélyi ebben a szempontban.
Azért is kérdezem, mert elmúlt egy-két év, mármint a romániai forradalom, vagy micsoda óta, és akkor az ember nagyon furcsa dolgokat hallott, hogy túl sok itt az erdélyi, meg elveszik tőlünk, milyen ismerős, ugye? Elveszik tőlünk a munkánkat, elveszik, beülnek a pozícióba, egyszerűen csak azért, mert ők az üldözött szegény romániai magyarok, és hát akkor a politika meg jó fiú akar lenni velük kapcsolatban, és akkor ez így évekig terjengett, aztán elhalt, hála Istennek, de volt egy ilyen csúnya közeg. Nem hiszem, hogy az egész magyar társadalmat áthatotta volna, de Pesten ez nagyon erősen érződött. Mennyit vettél le ebből?
Hát mondom, igyekeztem humorral kezelni ezt a dolgot, és én tulajdonképpen az ilyenektől, ami másoknak iszonyú fájdalmat szokott okozni, hogy hol tanultál meg ilyen jól magyarul, meg mondjuk már harmadéves egyetemista voltam magyar szakon, amikor arról volt szó, hogy a világirodalom szigorlatra ki mennyi Balzakot tudott elolvasni, és mondtam, hogy hát én mit tudom én hányat, és kérdezte, hogy milyen nyelven, és mondtam, hogy hát franciául sajnos nem tudok, így magyarul olvastam, és mondta, hogy hát én azt hittem, hogy te románul olvasol, nem tudom, azt hittem talán, hogy Arany János is románul olvasol, vagy bármi egyebet, úgyhogy ez az értet, de ez aztán ez elmúlt, meg én tulajdonképpen ezen igazából mindig csak nagyon későm, vagy nagyon ritkán fordult elő, hogy nem tudtam rajta röhögni, de igen. Tehát, és most mondom, érzek egy ilyet, hogy ebben az ügyben ismeret terjesszek, de úgy amúgy jól érzem magam, mert mind a két bőrömben, tehát a budapesti bőrömben is, a pécsi bőrömben is jól éreztem magam.
De van már egy vajdasági bőröd is, ugye?
Van vajdasági bőröm is, igen. Tudom, hogy neked erről van egy világmagyarázatod.
Mert hogy a párod ő vajdasági, ugye?
Ő vajdasági, de nem ettől van.
Nem attól van?
A redendben nem, sőt inkább fordítva. Tehát a Kolozsvárról néha-néha kiengedtek embereket véletlenül a baráti Jugoszláviába, egy-két vezető értelmiségit, és ők megszervezték azt, hogy az akkori új szimpozion, amelyik a magyarországi irodalmi lapkultúrához képest egy teljesen más, egy ilyen nemzetközibb és érdekesebb és avantgárdabb szemléletet közvetített, és abból egy-két példány mindig ott kóborolt, és akkor egy éjszakára mindig kölcsönadták, azt olvastuk, tehát mondjuk volt olyan kolozsvári költő Cselényi Béla, aki Ladik Katalin verseit éjszakánként színes papírokra legépelte, és úgy terjesztette. Vagy mondjuk Tolnai Attó Bájer Aszpirin című darabját, aki járt Magyarországon, azt hiszem Kecskeméten mutatták be először, így elmesélte, hogy mik vannak abban a kultúrában. És ez engem egyébként, meg az én korosztályomat, vagy az én barátaimat már akkor is érdekelte. És így azért nagyon jó volt, amikor összejöttem a Vajdaságról, ugye a háború, az ottani háború miatt emigrált emberekkel, és elkezdtünk együtt beszélgetni, és később ők felkértek, akkor még korán sem volt a párom, felkértek arra, hogy a Új Szimpózium magyarországi utódlapjába, az Ex-Szimpóziumba legyek én is szerkesztő, mert különben Irgumburgum.
Ez tart még?
Hogy ne elképzeld, de hogy éveken keresztül egyetlen vasat sem kapott a lap, de most hirtelen idén két lapszámot is meg tudtunk jelentetni, úgyhogy éppenséggel Tolnai Otto halála után egy anekdóta és egy szabad állat, ez egy Borna Vissza Péter idézet, ami a Szellem szabadságára vonatkozik című számunkat meg tudtuk jelentetni, ezek tematikus antológiának foghatók föl inkább, és a napokban jelentek meg.
Az irodalomra térjünk, hiszen te magad is író vagy, két könyved van már, ugye? Meg novellák.
Meg egy csomó antológia.
Meg egy csomó antológia, igen. Ami azt illeti, ugye, én meggyanúsítottalak téged azzal, nem tudom, hogy igaz-e, hogy tulajdonképpen aki egy kisebbségi létben nő föl, az azt a kicsi buborékot, mint egy ilyen anyaméhet mindig visszavágja, és időnként szeret belebújni. És amikor ti időről időre elmentek Újvidékre, akkor tulajdonképpen egy másfajta kisebbségi létben, de ugyanazt az érzést akarod megélni. Amit én úgy is tapasztaltam nálad, hogy bár ez érthető és természetes, hogy szinte mindenkit ismersz, aki Magyarországon él, de Erdély gyökerű, tehát Erdélyből jött át, és valahogy ez egy szorosabb kötődés, mint egyébként másfajta emberekkel. Tehát ez a kisebbségi lét, én nem mondom, hogy bélyeg, de mindenképpen valami olyan, mint a csigának a háza. Nem?
Egyszer Ferdinándi György író, aki ugye Puerto Ricóban élt nagyon sokáig, és azelőtt meg Franciaországban, megkérdezte, hogy milyen az identitásom, és egy hirtelen ötlettől vezérelve azt mondtam, hogy Kárpát-medencei. És borzasztóan örült, mert az ő felesége meg karibi emigráns, vagy kubai emigráns volt, és mondta, hogy a Mari is mindig azt mondja, hogy neki karibi az identitása. Én fogozkodj meg, de nagyon jó kapcsolatokat ápolok a felvidéki magyar irodalmi közösségen is. Ugye a bázischoport az egyik legjobb magyar írószervezet, amit ők csinálnak, és műfordításban, kultúra közvetítésben például nagyon-nagyon jók, ahogy a vajdaságiak is nagyon jók, meg egyébként az erdélyek is. Én ezt szeretem.
Hát egyébként ezt hivatalból is csinálod, ugye, mert a Szépírók Társaságának az alelnöke.
Alelnöke vagyok,
igen. Hogy ezt muszáj is. Ez valami titkos rejtett élete, sokáig nem tudtuk róla egyébként itt a Klubrádióban, hogy egy írónővel van dolgunk, bocsánat, a nőt hagyjuk, tehát egy íróval van dolgunk.
Pedig már a 10-es évek elején is szerepeltem a Klubrádióban ebben a minőségemben, mint vendég.
Hát az, mert a régi újságíró lét kicsit ezt így elfedi természetesen.
Egyébként ez valamilyen szinten hátrány. Már voltak olyanok, mit tudom én, például Konrád György, akit jól ismertem, közös kiadónk volt annak idején a kiadói bulikból, de közben a Magyar Televízióban az Estének voltam a felelős szerkesztője. És neki így hetek vagy hónapok múltán esett le, hogy az a Józsa Márta, akivel a Norán kiadóban buliztam, meg az, aki meghív az Estébe szerepelni, az egy és ugyanaz.
Igen. Igen. Baló György, mesterednek nevezed. Ők azt hiszem, hogy amerikai pénzből, de nem vagyok ebben biztos, de mindenképpen egy televíziót akartak létrehozni, és a Gyuri volt ennek a lelke. És hát járták az országot a kollégáival, hogy felfedezzenek friss tehetségeket, és többek között téged is felfedeztek, ugye? Aztán szembe jött a magyar rendszerváltás utáni valóság egyik nagyon durva oldala, amit neked át kellett élned, hogy Horn Gyula hogy akadályozta meg a Valóféle Társaság televíziós lehetőségeit, és hogy született meg így a TV2, ugye?
Három. Nem. Meg a TV2 is, meg az RTL Klub is.
A Gyuriék helyett a TV3, amit ti végül is elindítottatok, hogy mégiscsak történjen már valami.
Ugye a dolog mögött első körben Mark Palmerrel, aki a rendszerváltás idején az Egyesült Államok budapesti nagykövete volt, és gyakorlatilag az a konzorcium, amit Balóik valahogy gründoltak, aki nem csak Magyarországon, hanem a tranzitországok mindegyikében megpróbált kisebb-nagyobb sikerekkel televíziós csatornákat létrehozni.
Ezek azok, akik egyébként Lengyelországban, mint szinte mai napig
működtetnek. Így van. Vagy Szlovákiában a Markiza TV, vagy Romániában a Pro TV, tehát egy pár helyen Szlovéniában is van egy tévének, nem tudom a nevét, amit ők hoztak még létre. És Balóék Elek Jánossal, Hardi Mihállyal, Betlen Jánossal abban gondolkoztak már a 90-es évek legelején, hogyha lesz egy médiatörvény Magyarországon, és ugye tudjuk annak a 6 évnek a történetét, hogy mennyi vita és dráma volt, hogy hogyan lehetett végső soron összeeszkábálni a 96/1-es törvényt, ami a médiatörvény. Tehát ők arra gondoltak, hogy nem a magyar televízió meglevő közegéből akarják zömmel létrehozni az új csatornát, hanem megpróbálnak olyan embereket találni, jellemzően vidéken vagy másfajta körből, vagy esetleg a média, az ELTE média tanszékéről, akiket nem érintett meg a pártállami televíziózás, mondjuk így.
Ez persze mondjuk, nem... mint amennyire Baló Gyurit megérintette, azért legyünk igazságosak, ugye?
Hát az összes többit megérintette, tehát Elek János is, meg Hardi Mihály is, hát akik persze ebben részt vettek, dolgoztak ott, de nyilván valamilyen kritikai szemlélettel. És akkor ők hetente, havonta tartottak nekünk különböző továbbképzéseket, a különböző munkáinkat fölköltök mindig vonattal, VHS kazettán, hogy ők megnézzék, és aztán véleményezzék, és akkor végső soron 7 embert kiküldtek a Amerika hangja ösztöndíjával az Egyesült Államok, hogy ott kapjunk mondjuk diplomát, és ez pont akkor volt, amikor ott voltunk, amikor a média, vagy a frekvencia elbírálások zajlottak az Országos Rádió és Televíziós Tanácsban, úgyhogy mi éppen kint voltunk az Egyesült Államokban egy egyetemen, amikor Elek János fölhívott engem, kért személy szerint a telefonhoz, és azt mondta, hogy Márti, az történt a médiatörvénnyel, mint hogyha kártyáznál, és egyszer csak valaki az adót kicserélni a tökászról, nem tudom én mire. Mi megváltoztak ugye a feltételek, Horn Gyula röviden nem merte azt bevállalni, hogy egy, hát itthonról nem túlságosan kontrollálható kereskedelmi televízió jöjjön létre, amelynek a vállalásai egyébként a közszolgálatihoz hasonlóak voltak, amennyiben hírtartalmat, információtartalmat és európai kultúratartalmat ígérünk, vagy értünk a vállalásuk alatt. Arról nem is beszélve, hogy sokkal több pénzt ígértek, mint a később két győztes csatorna, és gyakorlatilag azért indították el a kábel, illetve műholdas csatornán a TV3-at, mert egyrészt abban reménykedtek, hogy megnyerik azt a pert, amelyet tulajdonképpen meg is nyertek a két győztes konzorcium ellen, másfelől pedig azért, mert hogy valahova el kellett helyezni a megvásárolt filmcsomagokat és egyéb szórakoztató tartalmakat, harmadrészt pedig, hogy a kiképzett embereket megpróbálják legalább ideig, óráig egy helyen tartani, és ezek voltunk mi.
Én dolgoztam egy csomó alkalommal a TV3-nak, de akkor mi nem találkoztunk, ha jól emlékszem.
Kétféle TV3 volt, és kétféle fázisa volt. Úgyhogy ott történt egy tulajdonos váltás, és aztán Fire-nak hívták azt az embert, aki korábban működtette, és őtől szerintem megvásárolta ez a CME nevű társaság, ami működtette a TV3-at, ezt a csatornát. Úgyhogy valószínűleg ezért kerültük el egymást.
És aztán jött a rádió.
Nem. Aztán utána ugye megszűnt a TV3 2000-ben, és akkor megpróbáltam valahol munkát találni. Hívtak az ATV-be, de a Napkeltébe. A Napkeltébe, de valami egészen megalázóan vacak pénzér és körülmények között, tehát ilyen örülj anyám, hogyha kapsz valamit bárhogyan. A magyar televízióban, ahol Litauszki János volt akkoriban az Ablaknak a főszerkesztője, ő megengedhette magának, hogy azt mondja, hogy ő fütyül arra, hogy a magyar televízió nem szeret befogadni. Itt akkor még ilyen idők voltak, hogy ez az első Fidesz kormány nem szeret befogadni ilyen diverzált csatornából embereket, és elérte, hogy ott dolgozhassam külsősként. Párhuzamosan dolgoztam a Rádió C-ben, amelyik akkor indult, és amelyik nagy kaland volt, éppen most decemberben volt a 25 éves találkozója az egykori Rádió C-nek, és még indítottunk egy internetes lapot is, a frisshírek.hu címűt, kicsit ilyen Magyar Narancs környéki társaságban, aminek aztán az üzleti modellje finoman szólva a balfászágunk miatt is sem lett valami fényes.
rengeteg ismerettséged alakult ki, de mondjuk azokban az években, a 80-as évek végén, meg a 90-es évek elején emberek példátlan számban és példátlan aktivizmussal jöttek össze. Az én ismerettségi köröm, ugye én újságíró vagyok, tehát ebből élek, hogy sok embert ismerek, jó részt azokból az évekből származik. Neked is?
Hát persze, nyilván.
Van itt egy nehéz kérdés most, az elmúlt 15 év, amit hát egy ilyen egy tömbként élünk meg, és nem tehetünk mást, mert akkora változás történt 2010 után, amit semmiképpen nem lehet egyszerűen visszakötni a korábbi korszakok, legfeljebb a korábbi korszakok bűneihez, hogy tudnék, hogy ágyaztak meg annak, ami 2010-ben bekövetkezett, és hát amiből lett mindaz, amiben most élünk. A kérdés az, hogy az erdélyiséget, vagy a Kárpát-medenceiséget ad-e valami külön hátteret, összehasonlítási lehetőséget, amikor körülnéztél ebben az elmúlt 15 évben, a vándor éveidben, hogy miben élsz, és hogy miért ilyen ez a Magyarország? Mire jutottál?
Nem tudom, honnan kezdjem. Egyrészt talán onnan, hogy milyen felszabadító volt, amikor a mostani kormány megjelenése után kirúgtak a Magyar Televízióból. Mert felmondani tudod, nehéz. Az embernek állandóan egzisztenciális gondjai vannak, ott azért mégiscsak kaptunk egy szemmel látható fizetést, nyilván nem sztárgázsit, de nagyjából annyit, amiből így meg lehetett élni. Úgyhogy felmondani nehéz lett volna, én borzasztóan örültem, hogy kirúgtak, és még 3 havi fizetést is kaptam azért, hogy kirúgtak, tehát volt valami lehetőségem, plusz azonnal kaptam egy ajánlatot egy produceri irodától, ahol olyan dolgokat készíthettem, olyan filmforgatókönyveket, meg ilyeneket, amelyek ilyen kereskedelmi jellegűek, de megélhet, és mindenféleképpen tudtak nekem biztosítani. Eléggé eltévedve ilyen szempontból, tehát megélhetési szempontból nem, de világlátási szempontból eléggé eltévedve bolyongtam ebben az időszakban, és alapvetően zavart és bántott az, ami történik. Az, ahogy láttam például ugye már akárcsak az Ex-Szimpózium szerkesztősége okán, meg irodalmi tevékenység okán is, az, hogy hogyan zúzzák be már majdnem teljesen a meglevő és íres magyar folyóirat kultúrát, hogy hogyan próbálják azoknak a kulturális szereplőknek a mozgásterét is nagyon-nagyon szűkíteni, akikről nem is gondoltam, hogy érdekesek lehetnek a rezsim számán. Most ezt csak félig mondom viccből, hogy ismerős és otthonos a helyzet. Tehát az, amikor és ahogy a kultúráról beszél egy rezsim, az bizonyos szempontból hasonlít ahhoz, hogy Ceausescuék beszéltek a kultúráról és viszonyultak hozzá, és most nem a magyar kultúráról beszélek, úgy értem, hogy nem az erdélyi magyar kultúráról, hanem a saját román kultúráról is. Ahogy...
De hát másról se beszéltek, mint a nagyszerű román népről, amelyik igazából a Kárpát-medence legfényesebb kultúráját hozta létre.
Azt hiszem, hogy itt is tudunk analógiát találni. Tehát ezzel nincsenek problémák, bármikor meg tudjuk ezt a dolgot magyarázni, de a rendszernek az összes többi dolga, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy a diktatúra fejlődését, azt például azt tudjuk lemérni, hogy hogyan viszonyulnak a mondjuk azt szoktam mondani durván, hogy a genitáliákhoz, tehát amikor egy rendszer azzal kezd el foglalkozni, hogy hogyan szaporodjanak, hányan szaporodjanak, kik szaporodjanak, miként szaporodjanak, amikor ugye Romániában az abortusz tilalom és az ahhoz kapcsolódó hatósági nőgyógyászati vizsgálatok határozták meg adott rendben, vagy esetben az emberi félelmek, vagy a mindennapoknak a rendjét. Ezzel azt akarom neked például mondani, hogyha ment haza egy fiatal lány egy éjszakában, mondjuk egy házi buliból, akkor a rendőrnek joga volt őt elvinni egy hatósági nőgyógyászhoz, hogy megnézze, hogy nem terhese, és nem akar-e illegálisan abortuszt végeztetni. Ez a vegzárásnak konkrétan egy jelentős és bizarr, de létező formája volt. És Magyarországon, amikor
állandóan... De bocsáss meg, és még az LMBTQ-t, amit nem hívtak akkor így, azt sem nagyon szerették, ugye?
Hát a Romániában a 90-es évek elején, amikor szóba kerültek az uniós tárgyalások, törölték el a kriminalizálását a meleg társadalomnak, tehát addig börtönbüntetés járta a melegeknek, ami arra is jó volt természetesen, hogy bárkit, akit meg akartak valamivel gyanúsítani, engem is zsarolt akkoriban a Securitate azzal, hogy nem tudom én, elengednek az országba és nem zárnak börtönbe, hogyha az akkori fiumról bevallom, hogy meleg. aki egyrészt nem volt meleg, másrészt értett, tehát hogy a politikai zsarolásnak ez az egyik remek szintere volt. Egyébként itt is lehet bármikor
terepe. Szóval a lényeg, hogy bele kell nyúlni az ember magánéletébe.
Mindenképpen, és minél mélyebben, hogy minél megalázóbban és minél fájóban érezd magad.
Hogy senkinek érez magad, ugye?
Természetesen, vagy ez talán még több is, mint a senki, vagy kevesebb is, mint a senki. A másik pedig, hogy a mozgási szabadságodat mikét tudják ugye korlátozni. Romániában ez egyértelmű volt. Én nem kétlem, hogy Magyarországon is biztos örömmel korlátoznák az ember utazási szabadságait. Nem mondjuk azt, hogy az Orbán rezsim alatt fel annyit ér az euró, ez azt jelenti, hogy fel annyit szoktok elmenni Bécsbe, nem?
Ez Romániában, bár ugye te magad mondtad, hogy igazából románul jól, csak későn tanultam meg.
10. határoztam el.
Hogy akkor?
Igen, mert arra jöttem el, hogy itt kapok egy nyelvet ajándékban, most nem fogom én ezt kidobni, és akkor elkezdtem olvasni, újságot járatni, román színházba járni, mert érdekelt.
Csak azért fontos ez most a kérdés szempontjából, hogy az, hogy a Romániában miért alakultak olyan politikai viszonyok, amilyenek, hogy vagy mondjuk miért olyan a hatalom minősége, tök mindegy, hogy ez szocialista vagy nem, abban jelentős szerepet játszik az ország történelme, hagyománya, a török megszállás, jelenlét, stb. A keletiség mondjuk így. Magyarországon kapcsolatban született egy ilyen tudásod, hogy miért ilyen ez az ország, amikor szembe kellett nézned azzal, hogy hát kialakult egy olyan hatalom, amelyik először is korrupt, és sok évig úgy tűnt, hogy nem zavarja az embereket. Kialakult egy olyan hatalom, amelyik a közszabadságukat folyamatosan meggyírválja, de egy ideig tartózkodott attól, hogy az emberek magánéletébe belenyúljon, mert az volt a mondás, hogy a magyar embert igazából csak a magánéleti szabadság érdekli.
Meg a hasa.
Vagy az sem, igen. A közszabadság nem. És hogy például sokkal fontosabb ez a függetlenségi duma, vagy bármi, mint az, hogy az ország fejlett, erős és polgárosult legyen. Mert ugye ez folyton ez a haladás, és haza is haladás dilemma írta le mondjuk a magyar 19. századot. Szóval e tekintetben jutottál-e valamire?
Hát Romániában semmiképpen nem akarom összehasonlítani alapvetően azért sem, mert ott három egymástól nagyon elkülönült fejlődési történelmi régióról is tudunk beszélni alsó hangon, háromról. Magyarország viszonylag egységes, bár azért a Dunától keletre, nyugatra, Tiszától keletre, nyugatra dolgokban meg tudunk különböztetni polgárosodási fokozatokat, de azt hiszem, hogy Magyarországnak például hiányoznak a kisebbségek. Magyarországon nincs alkalmazkodó képesség. Magyarországon még tanult, és egyébként a politikai szempontból felvilágosult barátaim közül is egyik-másik megkérdőjelezi azt, hogy fontos volna, hogyha mondjuk egy országot egy olyan parlament irányítaná, amelyben koalíció képes pártok volnának, tehát hogy nem elég egy ellenzék, hanem jó volna, hogyha legalábbis, most nem feltétlenül ezen a választáson, de hogyha visszateremtődne annak a kultúrája, hogy meg kell egymással egyeznünk. Itt most az vagy nem egyezünk meg, mert vagy kidobjuk az ablakon, vagy pedig feltétel nélkül imádjuk. Ez helytelen, és semmiképpen nem egy polgárosodó szempont. Ugye Romániának, és főként például a Szlovákiának a magyar környezetben is voltak. Tehát egy Pozsony és egy Kolozsvár az polgári közeget vonz még akkor is magához, hogyha nem feltétlenül magyar többségűek, vagy egészen biztosan nem magyar többségi városok már ezek. Elveszítettük azt a képességet, hogy másokkal tudjunk beszélni. Van ez a nyelvi izoláció is, amit nem nagyon szabad lebecsülni, amiben Magyarország él, nagyon nehezen jut el az emberekhez az, hogy mi történik külföldön, és valahogy valamilyen történelmi szerencsétlenség is van ebben a dologban. Sokan okolják mostanában annak idén az ellenzéki kerekasztal tárgyalásokat, amelyek megteremtették átgondolatlanul ennek a kétharmados korlát vagy kormányzásnak a feltételeit, amiből nagyon nehéz lesz majd kilépni. Hát nyilván nem vagyok politológus, de valószínűleg mindegyikben van egy kis pici igazság, amit mondtam.
De nem hasonlítunk abban Romániára egy picit, hogy mind a két országban megtörtént az emberek lemondása az autonómiáról. Romániában kényszerűen, mert mindig ugye hát valamiképpen diktatórikus rezsimek voltak Magyarországon, ez a 1920-as évektől volt egy ilyen féldiktatúrás, de mégis parlamenti történet Horthy kormányzóval. Viszont ami még nagyobb hatást gyakorolt a magyar társadalomra szerintem, az a Kádár korszak, amikor a jólétért, vagy minimális jólétért cserébe az emberek azt mondták, hogy oké, akkor nem politizálunk. Meg itt van ez az 56, ráfaragtunk, nem kéne ugrálni. Ha van az egy kis Trabant, meg egy kis hétvégi ház, meg kis telek, meg egy kicsit jobban keresünk, akkor nem bánjuk, intézzék ott fönn a dolgokat, ahogy akarják. És ez, mondják az okosak, nagyon keményen visszaütött az Orbán korszakban, mert az emberek elszoktak hozzá, hogy ők ott fönt, majd elintézik.
Hát leporolták ezt a modellt, mert azért mondjuk 2010-ig így úgy, amúgy vagy sehogyan, de azért lehetett látni Magyarországon valamiféle változásokat ide is, meg oda is. Tehát mindig eszembe jut Tamás Gáspár Miklósnak az a mondata, hogy ő azért nem szereti Csurkát, mert személyben akadályozza a színvonalas magyar fasizmus kialakulását, de minden esetre jobbra és balra is történtek, megpróbáltak kialakulni formációk, aztán azt is lehetett látni.
Azt hogy tudod, hogy Petri György, hogy írt róla, Csürhepista.
Hát a Petitől mostanában mindig azt a két mondatot, vagy két sor szoktam idézni, hogy cipőmet nézem, fűzöm benne, nem lehet, hogy ez börtön lenne. Ez sokszor eszembe jut.
Igen,
szóval nincs, szerintem ez erőltetett az összehasonlítás. Uh-huh. Bár Romániában is van Ceausescu nosztalgia, sőt, mint kiderült, most már van ilyen ifjúsági Ceausescu mozgalom a TikTokon, hogy az emberek az általuk a születésük előtt 10 évvel kivizet házaspár ilyen kezdenek el rajongani, de Románia nagyon más, régiók szempontjából is más.
Mi a túró iránt van nosztalgiájuk? Az üres polcok?
De hát nem éltek még akkor. Tehát valószínűleg
értem,
ez
de
a...
mi akkor mit hazudnak maguknak?
Általában az, hogy adósság nélkül hagyta ott Ceausescu az országot, ez így van, csak hát ugye ennek természetesen nagy az ára, a biztos munkahelyek, de szerintem ezek a fiatal rapperek, én még nem néztem meg igazából, csak olvastam róluk, ezek elképzelhetők, hogy mint egy, nem tudom én, Draculához hasonló sztárt vagy rockstárt próbálnak belőle csinálni.
Aha, értem. Jó, ez csak egy link volt, megakasztottalak, igen, tehát vissza Magyarországhoz.
Hogy én hogy látom Magyarországot?
Igen.
Például a 80-as évek elején, mikor idejöttem, akkor unalmasnak láttam, a rendszerváltást borzasztó izgalmasnak láttam, azután a következő éveket így úgy amúgy reményteljesnek, de ezt az együttető visszasüllyedést az országnak egy nem létező kommunikációba tudom magyarázni mondjuk nem csak a kádárkori nosztalgiával, de ezek mesterségesen vannak egyébként felépítve. Tudom magyarázni azzal, hogy a rendszerváltás egykori veszteseinek a gyerekei és unokái, akik már a nagypapát se látták dolgozni, azok a bizonyos rétegekben elképesztően deprimált módon működnek és élnek, és mint tudjuk, ez most a kormánypártnak a legjelentősebb szavazóbázisa. Azt is láttam, hogy a nagyon nehezén indult meg Magyarország lakossága nyugat fele, sokkal később ugye nyilván ez is a nyelvi izoláció miatt van, mint a környező országok. Romániából már 5-6 millió ember dolgozik, és már 90 elején megindult a 90-es évek elején, de most már azért sokan elmentek Magyarországról azok, és fenyegetik is az országot, akik még nem mentek el, akik számára egy nyugatosabb berendezkedés volna szükséges, a többiek meg itt ülünk ebbe a stúdióba.
A te gyerekeid ugye hárman vannak.
Így van.
Elmentek?
Nem mentek el. Képzeld el, hogy nem mentek el az én gyerekeim, egyrészt nagyon kötődnek egymáshoz és hozzám, másfelől pedig hát valahogy örököltek ezt azt, tehát hogy, például a kisebbik fiam a Menedék Alapítványnál dolgozik, a lányom is dolgozott az Amnesty-ben most ilyen sajtókörnyékén, tehát hogy mindenkiben benne van ez a világ megváltó lendület, és soha senkinek nem lesz egy vasasa, és mindenkinek ki fog lógni a feneke a gatyából, de én ezt nem bárom, mert szeretjük egymást.
Igen, ezzel kapcsolatban ugye, aki ismeri a műsorodat, tudja, hogy milyen kérdéshez ezzel kapcsolatban föltenni, de meg is kapott, hogy mi ez a szociális hevület egy olyan hölgytől, aki egyébként egy értelmiségi családban nőtt föl, szóval nem a szegénység, ott volt a könyvtár mindig, tehát nem a szegénység közepén. És erre azt mondta, hogy fel akarom erősíteni azoknak a hangját, akik suttogva szenvednek, hát ebben benne van már ebben a mondatban az író is.
Az a helyzet, hogy két dologgal tudom ezt magyarázni, magyarázom kell, de szerintem úgy nem kell magyarázni. Az egyik az az, hogy mégiscsak kisebbségben éltem, ami tulajdonképpen szívás. És nagyon
dupla.
Sok, Hát igen, igen, dupla szíves, de hogy ugye mindig az anyanyelveden vagy okosabb, és így tovább, szóval, hogy nem mindegy, hogyha mondjuk elmész egy bíróságra, milyen nyelven beszélsz, és így tovább, és én ezt nagyon közelről meg tudom érteni, meg én dolgoztam tanárként Baranya megyei cigányok között is egy rövid ideig, értettem őket, tehát értettem a problémáikat, a másik pedig, amit egyszerűen úgy fogalmaznék meg, hogy az értelmiség felelőssége. Én erről nem szeretnék megfeledkezni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm.
Józsa Márta volt a vendégünk az elmúlt 50 percben. A műsort Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Legközelebb a jövő hétfőn indulunk el újabb vándorévekre. Köszönöm a figyelmüket, minden jót.
Vándorévek, Szénási Sándor műsora.
Ki milyen utat járt be az elmúlt évtizedekben?